Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, a megyék többségében tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Zalai térségben összesen 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. A korlátozás összesen 18 000 fogyasztót érint, Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaralóvezeteket is, ismertette Arnhoffer András. Azt mondta, több mint 40 éves szakmai tapasztalat alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra. Az országgyűlés döntött, teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ennek célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. Elfogadták az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forintárfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindulnak, szavai szerint. Két új Gripen vadászbombázó repülőgéppel bővült a Magyar Honvédség légiereje, azokat délután fogadták hivatalosan Kecskeméten, ezzel 18-ra nőtt a Honvédség Gripenjeinek száma. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is ugyanilyen mértékben módosult. A kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatoknak köszönhetően nőtt a monetáris politika mozgástere, fejtette ki az MNB elnöke. Varga Mihály azt mondta, a közel-keleti helyzet rendeződésével a globális környezet javult, belföldön a kockázati felárak továbbra is alacsonyak, részben az uniós forrásokról szóló megállapodásnak köszönhetően. Narancssárga színű lett a Szinva-patak egy része Miskolcon. A katasztrófavédelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése, a város polgármestere a helyszínen tájékozódott. Tóth Szenta József soron kívüli vizsgálatot kért, a közvéleményt arra kéri, hogy a pontos információk megjelenéséig a hivatalos tájékoztatásokat kövessék, ne a találgatásokat. Ukrajna kezd fölénybe kerülni a harctéren, a levegőben és a tengeren is, jelentette ki a védelemért és űrpolitikáért felelős uniós biztos. Eközben az ukrán drónok megállították az orosz szárazföldi előrenyomulást, és súlyos zavarokat okoznak az orosz logisztikában, tette hozzá Andrius Kubilius. Rekordmennyiségű 19 millió hordonyi kőolajat szállítottak át egy nap alatt a Hormuzi szoroson, írt az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump jelezte ugyanakkor, hogy amennyiben szükségessé válnak, készen állnak ismét beavatkozni. A belga hatóságok egy napra érvényes vízumot adtak egy 5 fős tálib küldöttségnek, amely az Európai Bizottsággal folytatandó megbeszélésekre érkezett Brüsszelbe. Ez a terv hetek óta vitákat váltott már ki. Migránsok Afganisztánba történő visszaküldéséről szóló egyeztetésekről van szó. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz majd az ég, kis eséllyel még néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény. Ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az Érsekkertben lesznek a rendezvények 25-én. Színházi est lesz. És aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-től 28-ig.
Csak a gajak sikonganak, ha lépek.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Megtartották tanévzáró ünnepségüket az Egri Érseki Papnevelő Intézet, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium, valamint a Hittudományi Főiskola előjárói és növendékei június 18-án. Az ünnepségen Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora köszöntötte a megjelenteket. Őt hallják most.
Munkás hétköznapokból csak néhány fontos eseményt szeretnék most kiemelni. Mindenekelőtt az intézményi akkreditációt, amely tavaly kezdődött, és a MAB 2026. január 30-án keltezett határozatával befejeződött, ami konkrétan azt jelenti, hogy főiskolánk 2030-ig megkapta az állami akkreditációt. Azután mindnyájan látjuk, hogy a Szent János ház felújítása befejeződött, és az épület bebútorozása folyamatban van. Kispapjaink hagyományos éves nagy kirándulása helyett az Érseki Papnevelő Intézet növendékei ebben az évben a csíksomlyói zarándoklaton vettek részt, és találkoztak a gyulafehérvári szeminárium növendékeivel és tanáraival. Istennek legyen hála, ebben a tanévben semmi rendkívüli esemény nem történt. Ennek is örülhetünk, mert mostanában nagyon sokféle botrányos eseményekről hallunk és olvasunk. A kispapok létszáma nem változott, és reméljük, hogy ez a tanév is segítette őket a papság felé vezető úton. Nem rendkívüli esemény, de mindnyájunkat érint, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar döntése alapján dr. Rass Csaba atya a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológiai karán az Ószövetségi Tanszék professzora, illetve új vezetője lesz. A tanulmányi eredményekről szóva szeretném kihirdetni, hogy Fodor András az első fél évben és második fél évben, Osztia Gergely pedig a második fél évben kitűnő lett. De az első és második fél évben öten is voltak olyanok, akiknek az átlaga mindkét fél évben 4,5 fölött volt, és így a jövőre telekesi ösztöndíjat is kaphatnak. A jövő tanévi köztársasági ösztöndíjra a tanári kar döntése alapján Besenyei Bencét fogjuk felterjeszteni. Annak is örülünk, hogy az elmúlt tanévben a mi kis hittudományi főiskolánknak kereken 100 beiratkozott hallgatója volt. Jó, ha tudjuk, hogy a világi Krisztus hívők közül 10 katekéta alapszakon, 9 a hittanárnevelő mesterszakon, a 2 éves katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésen végzettek közül pedig 18-an fognak diplomát kapni a június 27-i diplomaosztó ünnepségen. Összesen 38-an fejezik be tehát nálunk tanulmányaikat ebben az esztendőben. Azután a rektor asszony jelenlétében szeretném elmondani azt is, hogy a közös kántorképzésünk ebben az esztendőben meghozta az első gyümölcsét, és július 3-án 5 személynek adhatunk át kántori diplomát. A felvételi vizsgán 7 személyt tudtunk felvenni a következő esztendőre. Kedves kispapok, minden latin szentmise végén halljuk ite missa est. Szentmise véget ért, menjetek, küldetéstek van. A másik magyar szövegváltozat szerint a szentmise véget ért, menjetek, békével szolgáljátok Istent és embertársaitokat. A tanév utolsó buzdításaként én pedig azt szeretném mondani, a tanév véget ért, menjetek, küldetéstek van. Mert a pappá formálódás egyesztendeje nem fejeződik be a Te Deum napján. A nyár, a vakáció is hozzátartozik a papképzéshez. Nem csak arra gondolok, hogy a pasztorális képzéshez, a gyakorlati képzéshez hozzátartoznak a különböző nyári gyakorlatok, a hittantáborok és a plébániai gyakorlat. Többről van szó. Arról van szó, hogy a nyáron a családi környezetben, ismerőseink és barátaink körében, saját egyházközségünkben is van küldetésünk. Mégpedig az, hogy tanúságot tegyünk a hitünkről és az Istennek szentelt életformánkról. Pál apostol figyelmeztetése szerint mindig Krisztus küldetésében járunk, Isten maga buzdít általunk. Gondoljunk azután arra, hogy a megváltó Jézus nem csak mennybe menetele előtt adott küldetést az apostoloknak, hanem már nyilvános működése idején is szétküldte őket az evangélium hirdetésére. Lukács evangélista elég részletesen leírja, hogy azok az apostolok, akik kezdetben csak hallgatták és kísérték Jézust, már Jézus nélkül is útra keltek. Jártak faluról falura, hirdették az Isten országának evangéliumát, meggyógyították a betegeket, és kiűzték a megszállottakból a gonosz lelkeket. Azután gondoljunk csak arra, hogy a szamáriai asszony alig, hogy befejezte a Jézussal való beszélgetését, szinte rögtön misszionárius lett. És az evangélium szerint az asszony szavára sok szamáriai hit Jézusban. Azután a Jézus Krisztussal való találkozás után, már egy rövid felkészülés után Szent Pál apostol is mindjárt azt tanította, hogy Jézus az Isten fia, a megváltó. Mi mire várunk? Teszi fel a kérdést Ferenc pápa az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában. Igen, kedves szemináristák, Nem csak a diákonus és papszentelés alkalmával kapunk küldetést a megváltó Jézustól, hanem már most kispapi éveinkben is van küldetésünk. És ezt a küldetést a nyári vakációban különleges módon is megélhetjük. A szamáriai asszony történetéből kiindulva azt is mondhatnám, aki az élő víz forrásából ivott, annak másokat is meg kell itatnia. Ferenc pápa az Evangelii Gaudium szellemes megfogalmazása szerint mi arra vagyunk hivatva, hogy amfora emberek legyünk, vagyis adjunk inni másoknak. Kedves papnövendékek, elérkeztünk a 2025-26-os tanév végére, és néhány perc múlva a kápolnában adunk hálát Isten minden segítő kegyelméért. Ebben az esztendőben, a dogmatikában többek között a kegyelemtan tanultuk, és ezért bátorkodom még latinul is mondani, hogy megköszönjük a gondviselőnek a grácia perseveranciét, vagyis a jóban való megmaradás és kitartás kegyelmét, és a grácia finaliszt is, vagyis azt, hogy amit elkezdtünk szeptemberben, azt most jó lelkiismerettel be is tudjuk fejezni. Valahol egy történelmi érdekességeket leíró könyvben olvastam, hogy a napóleoni háborúk idején első Ferenc császár Lipcse közelében meglátogatta a szövetséges csapatokat, és amikor meghallotta, hogy Napóleon Waterloo-nál vereséget szenvedett, a katonák és a tábornokok szeme láttára rögtön letérdelt, és hálát adott az Istennek. Ha nem is ilyen teátrálisan, majd mi is letérdelünk a szeminárium kápolnájában, és hálát adunk a gondviselő Istennek. Lelkesen elénekeljük egyházunk hivatalos háladó imádságát, a Te Deumot. Örülünk annak, hogy véget ért a vizsgaidőszak, befejeződött a második fél év, de az is természetes dolog, hogy visszatekintettünk a most befejezett tanévre. Visszagondolunk arra, hogy mi minden történt velünk az elmúlt tanévben. Emlékezünk sikereinkre és kudarcainkra, örömeinkre és bánatainkra. De egy pillanatra se feledkezzünk meg arról, hogy mindaz, ami velünk történt az elmúlt tanévben, ahhoz Istennek is köze van. Az Isten akarata és tudta nélkül semmi sem történt, illetve történik az életünkben. Méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindezekért majd hálát adjunk. És remélem, hogy nem feledkezünk meg arról sem, hogy a kápolna csendjében majd egyénileg is elvégezzük a személyes hálaadást. De mielőtt bezárjuk a tanévet, feladatom az is, hogy köszöntsem a szentelendőket, és a pappá szentelendő testvérünknek, Vukásnak átadjam a diplomáját. Az idén megismétlődik az, ami tavaly történt, vagyis az, hogy mindhárom végzős kispapunk a Redemptoris Mater Missius Szeminárium kispapja volt. Ráadásul ketten Lengyelországból jöttek hozzánk. Ezzel kapcsolatban rögtön eszünkbe juthat, legalábbis nekem eszembe jutott, a régi magyar-lengyel mondás, lengyel-magyar két jó barát, együtt harcol és issza barát. Polák-venger, dva bratinki, ido sabli, ido sklánki. Ez a közismert mondás, a történelmi lengyel-magyar barátság talán legismertebb szimbóluma, a szólást nem csak Magyarországon, hanem Lengyelországban is ismerik, és hát arra utal, hogy a két nép osztozik egymás sorsában, és egymásnak mindig segítségére sietnek. A szombati pap és diákonus szentelés majd erre is emlékeztet bennünket, és azután a szentéleti lengyel pápára, II. János Pál pápára, akinek az élet példája és tanítása biztat és bátorít ebben a mai ellenségeskedő, zűrzavaros és hitetlenségre hajló világban. Sajnos az a liberális világ, amelyben élünk, sokféle félelmet ébreszt bennünk. II. János Pál pápa életművéből és tanításából most csak azt szeretném kiemelni, amit az ünnepélyes beiktatási szentmiséjén mondott. Szó szerint idézem, testvéreim, ne féljetek befogadni Krisztust és elismerni az ő hatalmát. Ne féljetek. Nyissátok ki, sőt tárjátok szélesre a kapukat Krisztusnak. Segítsetek a pápának és mindazoknak, akik Krisztust akarják szolgálni, és Krisztus erejével az embert és az egész emberiséget. Ne féljetek! Mindnyájunk nevében biztatlak és bátorítalak én is benneteket, ne féljetek a szenteléstől. Ne legyen bennetek félelem a papi élet és szolgálat megkezdése előtt. Már a diákonus szentelésben elnyeritek a szent lelket, az erősség lelkét, hogy a szolgálat hűséges végzésére erőt nyerjetek. Amikor majd a mindennapi életben felbukkannak a nehézségek, gondoljatok gyakran Pál apostol szavaira is. Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad. Az Úr adja az erőt mindig a Szentlélek által, és ez az erő soha nem fogy el. És az is biztos, hogy az Úr nem ad nekünk olyan megpróbáltatásokat, amelyeket ne tudnánk elviselni. Ő mindig velünk van, csak az lenne a fontos, hogy mi is mindig vele maradjunk, és ne távolodjunk el tőle. Ne féljetek, ne aggodalmaskodjatok tehát, mert a feltámadt és megdicsült Krisztus veletek van, és veletek lesz a pünkösdi lélek, az igazság lelke, aki mindörökre velünk marad. És veletek leszünk mi is, tanáratyák, és a szemináriumban maradó kispapok, az imádság által. Hiszen gyakran imádkozunk majd azért, hogy hűségesen tudjátok teljesíteni a Krisztustól, illetve az ő egyházától kapott küldetésteket. Mert az apostol tanítása szerint, idézem, a megbízottól nem kívánnak többet, mint hogy hűséges legyen. Thank you.
Dolhai Lajos atyát, a Hittudományi Főiskola rektorát hallották. Az ünnepség a szeminárium kápolnájában folytatódott, ahol Ternyák Csaba egri érsek Tedeumban adott hálát a két szeminárium, az Egri Érseki Papnevelő Intézet, valamint a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium elmúlt tanévének minden kegyelméért.
Minden hivatásban valamiképpen ott van az Istennek és az embernek az együttműködése. Az Isten hív bennünket valamilyen szolgálatra, valamilyen hivatásra, és azt az ember elfogadja, vagy visszautasítja. Innen van a szónak a gyökere, hivatás, benne van a hívás szó. Az orvosokat is, a pedagógusokat is, a rendőröket is, az Isten hívja a szívük mélyén. Legtöbben talán nem is gondolnak arra, amikor pályát választanak, hogy annak a mélyén, annak a gyökerében egy nyitottság kell, hogy legyen a szíve mélyén, hogy felismerje az Isten hívó szavát, hogy hogyan lehet a társadalomnak, a többi embereknek, és hát saját magának is javára az ember. A papi hivatással talán egy picit máshogy van. Bennünket is az Isten hív, és erre a hívó szóra válaszoltunk, ki mikor. Van, aki már gyermekkorában, van, aki fiatal korában, van, aki felnőtt korában hallotta meg a hívószót, és indult el azon az úton, amely a papság felé vezet. Jézus arra figyelmeztet bennünket, vajon miért, egy kicsit majd erről gondolkodjunk, mikor azt mondja, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. Nagyon titokzatos ez a szó. Mert mi arra gondolnánk, hát dehogy nem, hát mi választottuk őt. Mi választottuk az Istent. Mi döntöttünk arról, hogy belépünk a szemináriumba, hogy papok akarunk lenni. És tulajdonképpen ebben a válaszunkban ott van egy kicsit az a gondolat is, hogy hát mi ilyen jó fejek vagyunk. Uram, azért vedd észre, hogy abban a világban, amikor olyan kevesen hisznek, vagy amikor olyan kevesen járnak templomba, főleg olyan kevesen vállalják a papi hivatást. Látod? Én meghallottam. Én igent mondtam. Talán ez a magatartás kísértésként ott élhet a szívünk mélyén. Én választottalak ki titeket. És vajon miért választott ki bennünket? És miért éppen bennünket választott ki? Azért, mert mi annyira kiválóak vagyunk? Azért, mert különbek vagyunk a többieknél? Mert mi okosabbak vagyunk, mi szentebbek vagyunk, mi többet imádkozunk, mi nagyobb áldozatokra vagyunk képesek, mint mások. Hát néha előfordul talán ilyen is. De nem ezért választott ki bennünket, hanem azért választott ki bennünket, mert át akart formálni. Mert érzékelte azt, hogy a mi szívünk mélyén van egy keresés, van egy érzékenység, van egy nagy nyitottság, Capax Dei, mondaná Lajos atya, hogy képesek vagyunk az Istenre. Van bennünk egy nyitottság, és egyáltalán ezért hallottuk meg a hívó szót, ezért tudtunk válaszolni rá. Érdemes ezen újra és újra elgondolkodni, hogy ennek ellenére nem mi vagyunk azok, akik a kezdeményezők voltunk. Mi egész egyszerűen csak együttműködünk az Isten kegyelmével. És azért ehhez kell természetesen a mi igenünk. Pap akarok lenni. Itt és most életre szólóan elhatározom, hogy Istent akarom szolgálni. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És ez a kiválasztás tudat, ez éppen ezért, mert érezzük a saját gyengeségünket, a saját méltatlanságunkat, a saját gőgünket, sok minden, ami az ember szíve mélyén forrong, az Isten mindezzel együtt fogad el bennünket, és akar alakítani egyre inkább az ő képére és az ő szívének a hasonlatosságára. Ezért olyan nagy dolog az, hogy a szemináriumban készülhettek, kedves testvérek, a papi hivatásra. Mert hiszen ez egy életre szóló elhatározás, döntés, egy életforma választása is, amelyre fel kell készülni. És erre kiváló hely a szeminárium, amelyet a tridenti zsinat alkotott meg, azért, hogy a papképzés az egységes legyen az egész egyházban, és a fiatalok itt tudjanak alakulni. Hát a szemináriumban, Lajos atya is beszélt róla, sok minden van. Vannak tantermek, ahol tanítanak benneteket, könyvtár, amelyiket nevezhetünk az intézmény agyának, hiszen ott van a tudás, ott van a teológia, de mindez kevés lenne a pappá formálódáshoz. Szükségünk van erre a helyre. Szükségünk van a kápolnára, ahol az Istennel való csendes, imádságos találkozásnak a helye van. Ahova be tudunk jönni, ahol lehet imádkozni, ahol vele találkozhatunk. Hiszen nem lehet senki úgy pap, hogy ne lenne szoros, mély, benső Isten kapcsolata. Ez a legfontosabb. Minden tudománynál fontosabb, amit a tantermekben tanultok, és amit a könyvtárban esetleg kiokumláltok. A legfontosabb az, hogy a szívetek válaszoljon Jézus szívének. Hogy ott éljen bennetek az Isten szeretete. És akiben az Isten szeretete él, és hogyha ezt ébren tartjátok, évközben, szabadságon, nyáron, amikor mindenféle kísértések is érhetnek benneteket, a legfontosabb az, hogy az Isten szeretete ott élő maradjon a szívetekben. És igazából az egész papi életnek is ez a titka. Amikor hallunk arról, hogy valaki bedobta a kulcsot, hogy már nem akar szolgálni, annak a mélyén az van, hogy talán kihűlt szívében az Isten iránti szeretet. És az Isten iránti szeretetet hogy lehet felszítani? Mert előfordulhat, hogy kihűl, vagy szunnyad. Ilyenkor az imádság az, amelyik felserkenti az életünket, amelyik segít abban, hogy újra és újra rátaláljunk arra az első szerelemre, amely akkor lobbant rágra bennünk, amikor kimondtuk az első igent. Mert hát sok igent kell kimondani az életünkben, nem elég a szenteléskor, hanem tulajdonképpen minden reggel azt mondjuk, hogy igen, itt vagyok. Vagy mint ahogy éppen nálatok neokatekumen testvéreknél ez szokás, tehát amikor Kiko megkérdezi, hogy álljanak föl azok, akik hivatást éreznek. És hát mielőtt belépnétek a szemináriumba, hát nem tudom én ki hányszor állt föl, amikor fölkeltek, gondoljatok arra, hogy most ismét fölálltam. Itt vagyok, Uram, a szolgálatodra jelentkezem. Tégy velem a te akaratod szerint. Én szeretlek téged, továbbra is téged akarlak szolgálni az egyházban, mert én itt találtam meg szívem örömét, szívem boldogságát, itt vagyok jó helyen. És ez szükséges, hogy ott éljen a szívünkben ez is. Mert öröm nélkül nem lehet az Istent szolgálni. Mert hogyha csak a problémákat látnánk, akkor igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy föladják a hivatásukat. No de hát az örömet is meg kell látni. Minden nap mennyi örömet tartogat az Úristen számunkra. Kell, hogy legyen bennünk ez az érzékenység és a nyitottság, hogy észrevegyük azokat az apró örömöket, amiket elrejt, ott van az utunkban. Csak észre kell venni, fel kell figyelni rá. A testvérek, egy jó mondat a főiskolán, egy jó szó, ezerféle módon tud az Isten üzenni, hogy téged szeretlek, nem felejtettelek el, szívembe fogadtalak, az enyém vagy. Legyen szemünk, járjunk nyitott szemmel. Csodák vesznek körül bennünket, és ezeket a csodákat becsüljük meg, értékeljük. Segítsen bennünket ez a mai Te Deum, hogy itt vagyunk, Uram, itt vagyok, ma is fölállok, ma is téged szolgállak, mert szeretlek téged. És a szeretet a legnagyobb hajtóerő. A papságban is a szeretet az egyetlen igazi hajtóerő. Ez a szeretet őrizzen meg benneteket a szolgálatban, vakációban, tanévben, meg majd később a papi szolgálatotokban is. Amen.
Ternyák Csaba egri érseket hallották. Kedves hallgatóink, műsorunkban a szeminárium tanévzáró ünnepségét idéztük fel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Lázár Ervin az Igazságtevő nyúl című meséjét.
Az Igazságtevő nyúl. A majom éppen a diófán ült, és diót evett. Vidáman köpkötte a dióhéjat, dudorászott is, jó kedve volt, mert sütött a nap, egyetlen erősebb állat sem járt arra, s végül evett, hát azt hitte, hogy övé a világ. Aztán meglátott egy hangyát. Mondta rá Tartien, miféle légy piszok izeg mozogott?
Nem piszok vagyok, mondta sértődötten a hangya. Hangya vagyok.
Az mindegy, mondta a majom, tűnj el innen.
Miért? Zavarlak, csodálkozott a hangya. Én tőlem aztán nyugodtan ehetsz itt ítéletnapig is.
Ne feleselj!
Legyintett nagyképűen a majom, mert úgy kupán váglak, hogy... milyen napot mondtál az előbb? Ítéletnapot.
No, hát addig fogsz jajgatni.
De nekem itt dolgom van, mondta hangya. Nem hagyhatom abba a te szeszélyed miatt a munkám.
A majom elképedt, fölhúzta a szemöldökét, és mind a két kezét csípőre tette. Közben a farkával is kapaszkodott, hogy le ne essen. Ezt a szemtelenséget, kiáltotta. Ide figyelj, te pöcspiszok, piszok pöcs, vagy hogy is nevezzelek.
Legjobb lesz, ha tisztességes nevemen nevezel, mondta mérgesen a hangya. Ugyanolyan jogom van itt járkálni, mint neked.
A majom erre már felelni sem tudott. Elképedésében egy fél diót lejtett a földre. Jogod! A miféle jogod?
Éppen olyan állat vagyok, mint te, mondta hangya.
A majom telitorokból nevetni kezdett. De ez megőrült, mondta, és körülnézett, kinek mutathatná meg az őrült hangyát. De éppen nem járt arra senki.
Egyáltalában nem őrültem meg, felelte a hangya. Igenis, én éppen olyan állat vagyok, mint te.
Épp olyan erős? Kérdezte gúnyosan a majom.
Épp olyan, mondta a hangya.
Épp olyan gyors? Kérdezte a majom, és a hasát fogta nevettében.
Épp olyan,
mondta dühösen a hangya. Na gyere, nevetett a majom, akkor versenyezzünk.
Jó,
mondta elszántan a hangya, és edzésképpen csinált két fekvőtámaszt. Lementek a fa alá. Először versenyt futunk, mondta a majom. Látod azt a fát?
Látom,
mondta a hangya. Az a cél. Háromra indulunk, mondta a majom, és számolni kezdett. Háromra elrohant. Futott a hangya is, ahogy a lába bírta. Alig került ki öt fűszálat, a majom már kiabált a másik fától. Hol vagy? Itt, morogta dühösen a hangya. No, látod, Big Fitz?
Kerülgetnem kellett a főszálakat,
védekezett a hangya. A majom ettől nevető görcsöt kapott. Most súlyt emelünk, mondta aztán. Itt ez a kő, először fölemelem én, aztán te. Fogta a követ, földobta a levegőbe, még kiáltott is, hogy hoppá, elkapta és letette a földre. Most te jössz! A hangya nekidurálta magát. Nyomni kezdte a vállával a követ, a vér mind a fejébe tódult az erőködéstől. A kő meg sem mozdult, a majom vigyorgott. No, most fáramászva versenyt rendezünk, mondta. Gyere ide a fa alá, háromra indulunk. A hangya tenyérnyit haladt, a majom már fönt volt a fa csúcsán. Most megérdemelnéd, hogy eltapossalak, mert szemtelenkedtél, mondta a majom, amikor lemászott. Ha még egyszer azt mered mondani, éppen olyan állat vagy, mint én, magadra ves. A hangyának vörös lett a füle a szégyentől. A majom elfordult, keresni kezdte a fél dióját, amit az imént lejtett. Hol lehet a fél dióm? Kérdezte félhangosan.
Bocsánat, hallatszott ekkor egy hang. Éppen most tettem meg. Nem tudtam, hogy a tied.
Előlépett a nyúl, és megemelte a lapulevelet, amit kalap helyett a fején hordott. A majom megörült, hogy végre valakinek elmondhatja a történteket. Még a fél dióval sem törődött. Amikor az elbeszélés végére ért, a nyúl hitetlenkedve csóválta a fejét. Csak ugyan legyőzted? Talán nem hiszed, kérdezte sértődötten a majom. Volt versenybíró? Kérdezte válasz helyett a nyúl. Nem volt. Akkor nem érvényes, mondta a nyúl. Ismételjétek meg a versenyt, én leszek a versenybíró. Nekem aztán mindegy, mondta fölényes mosolyjal a majom. Na, akkor lépjél 100 lépést, mondta a nyúl a majomnak. A majom lelépte a 100 lépést, a 100. földbe szúrt egy száraz gajat. Ott lesz a cél, kiabálta a nyúl, a majom bólintott. Nem akarok versenyezni, mondta ekkor sírósan a hangja. Úgy is legyőz. Mégiscsak külön válat nálam.
Csönd!
A versenyzők nem beszélnek feleslegesen, mondta szigorúan a nyúl, aztán körülnézett. Hol vagy?
Itt, mondta hangja egy tök mag árnyékában. Közben visszaért a majom.
Kezdhetjük,
mondta.
Várj, intett a nyúl, és odaszólt a hangjának. Lépjél te is 100 lépést.
A hangja lépett 100-at, éppen az egyik fűszáltól a másikig tartott.
Ez minek?
Kérdezte gyanakodva a majom.
Világos, te is 100 lépést futsz, meg ő is. Mit nem értesz te ezen? Az előbb talán nem így csináltátok?
De nem ám, mondta harciasan a hangja.
Akkor nem volt igazságos, legyintett a nyúl. Most viszont 100 hangyalépés, meg 100 majomlépés, ez igazságos lesz.
A majom mondani akart valamit, de a nyúl rászólt.
Csönd! Én vagyok a versenybíró.
Futottak. A majom még a táv felét sem tette meg, a hangya már ott volt a másik fűszálnál.
Sajnos lemaradtál, mondta a majomnak a nyúl. A majom dühöngött. Majd a súlyemelés dönt, ordította.
Előbb mérlegelünk, mondta a nyúl.
Mit csinálunk? Bandzsított
a majom.
Mérlegelünk, mondta a nyúl.
És egyik fülére ültette a hangyát, a másikra rátett egy kövecskét.
Ez fülmérték, magyarázta, s később hozzátette, rendben, éppen egyforma súlyúak.
A hangya játszva fölemelte a hangya súlyú kövecskét.
Most te jössz, te is emelj fel egy követ, aminek akkora a súlya, mint neked, mondta a nyúl.
Talán engem is a füledre ültetsz, gúnyolódott a majom.
Nem,
mondta a nyúl. Azzal jól megnézte a majmot, aztán szemügyre vett egy nagy követ.
Ezt szemmértékkel csinálom, ugyanolyan pontos, mint a fülmérték.
A majom erőlködött, még a szeme is kigúvott, amíg felemelte a követ.
A füles bagoly kitűnően gyógyítja a sérvet, szemtelenkedett a hangya.
Még egy ilyen megjegyzés, és kizárlak a versenyből, kiabált a nyúl.
A hangya a nála kétszerte súlyosabb követ is megemelte. A majom nem tudta, ordított mérgében.
Majd a falra mászás! Pardon? Csak mászás, javította ki a nyúl.
A majom nem értette.
Ugyanis fára csak te fogsz mászni. Nézzük.
Ezzel nézni kezdte a fát.
5-ször magasabb, mint te, mondta a majomnak. Ez a fűszál meg 5-ször magasabb a hangyánál. Tehát ő erre a fűszálra mászik.
A majom kitűnően mászott, ugyanakkor ért fel a fa csúcsára, mikor a hangya a fűszál tetejére.
Döntetlen, mondta a nyúl. Ebben valamit javítottál, de az összetett versenyt a hangya nyerte.
A majom akkor már lennállt a földön, elöntötte a pulyka méreg, fölkapott egy husángot és elordította magát.
Megálljatok! Futás! Vezényelt
a nyúl, gyorsan fölkapta a hangyát és elvágtatott, ahogy a lába bírta. Az erdőszélen megálltak, a nyúl lihegett a fáradtságtól, letette a hangyát, egymásra nevettek.
Győztünk, mondta a nyúl,
és ez igaz is. Győztek.
Kedves gyerekek, ma este Lázár Ervin az Igazságtevő nyúl című meséjét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, s immár lassan befejezzük a Szent Miséről való gondolatainkat. Az elmúlt alkalommal a könyörgésről, az áldozás utáni könyörgésről próbáltunk elmélkedni, most pedig a Szent Mise lezárásáról, az áldás és az elbocsájtás egységéről próbálunk gondolkodni. Tarjányi professzor úr a Mise Kalausz című könyvében ebben a részben arról gondolkodik, hogy érdemes bibliai tanúságokat alaposabban megfontolni, hogy megértsük az áldásnak a gondolat gazdagságát. Nyilvánvaló, hogy Krisztus utolsó földi mozdulatának szerephez kell jutni a Szent Misén is, hangsúlyozza a professzor úr. Márpedig az ő mennybe menetele előtt, miután elmondta, hogy mi lesz az apostolok feladata, tehát az egyház missziója a történelemben, ezt tette. Kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölment a mennybe. Lukács evangéliuma 24. fejezetének 51. verse. Ezzel Jézus beteljesített minden tartalmat, mely addig az áldás bibliai értelméhez tartozott. Az áldás eredendően nem más, mint jó kívánalom, jó szó, mely először Isten teremtő, létbe hívó, létet ajándékozó szavában hangzik el. Legyen világosság, olvassuk a Teremtés könyvében. Jézusban pedig megjelenik az újjáteremtő szó, láss, mondja a vaknak. Lukács evangéliuma 18. fejezet 42. vers. Továbbá, bűneid bocsánatot nyertek, szól a bénához, Máté evangéliuma 8. fejezetének 2. verse, és lehetne még tovább sorolni a szentírási helyeket ezzel kapcsolatban, azt hangsúlyozva, hogy amit Jézus kimond, az megvalósul. Tehát lát a vak, a béna bocsánatot nyer. A Jézustól örökölt egyházi áldás feltárja Isten bőkezűségének csodáit, s könyörgő formában ugyan, de előre vallja az Úr nagy lelkűségét, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr. Az áldás tehát egyszerre magának az adománynak a felemlegetése, egyszerre az ajándékozás folyamata. Tudnélik, Isten védelmének, oltalmának az állítása, s egyszerre mindnek a szilárd hitnek a szóbeli kifejezése is. Az Ószövetségi Szentírásban először azt látjuk, hogy az áldás joga az atyájé. A pátriárkák életük végén az élet bőségét hívják le gyermekeikre, azt kívánják nekik, hogy Isten kezében legyen a jövőjük. Később a kialakult ószövetségi kultikus körben, kultikus rendszerben a papok adhattak áldást, akik ezekkel a szent szertartásokkal, imákkal, Istennel való szövetséghez való hűségben továbbították az erőt az áldásban. Az új szövetség időszakában Jézus születésével bekövetkezik az Ábrahámnak adott isteni ígéret beteljesedése, amit a Teremtés könyvének 12. fejezetének 3. versében olvashatunk: ivadékodban nyer áldást a föld minden nemzetsége. Jézus életművére, mint egy utólag rátekintve, Szent Pál pedig hangsúlyozza, ő benne Isten minden lelki áldással megáldott minket. Efezusi levél, 1. fejezet, 3. vers, s más helyen, Isten valamennyi ígérete igenné lett benne. 2. Korintusi levél, 1. fejezet, 20. verse. Ezt a Jézust hirdeti és követi az egyház, mely közösség a legnagyobb isteni ajándékot, a Szent Lelket birtokolja, ahogy erről a 2. Korintusi levél 1. fejezet 22. verse is beszél. Azt a lelket, aki az egység, az egyétevésnek a személye. Ő benne egy az Atya és a Fiú, és ő egyesíti Jézus személyében az isteni és az emberi természetet, ő teszi egyé Krisztus és az egyházat, a főt és a testet. Úgy is mondhatjuk, hogy a Szent Lelket azért kaptuk ajándékba, hogy ő legyen Isten áldása rajtunk. Ő segít minket harcolni. Ő ismételteti meg velünk, az egyház tagjaival Jézus tetteit, szavait és imáit, Apostolok cselekedetei, 4. fejezet, 30. vers, és még több helyen. Ami nekünk most a legfontosabb vonatkozása, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, a lélek állandósítja a kenyértörésben Krisztus hálaadását. Apostolok cselekedetei 2. fejezetének 42. verse. Összefoglalóan ezt a részt így ír erről Tarjányi professzor úr: amikor tehát az egyház áldást mond, akkor a Szent Lelket kéri, hogy tegyen egyé minket Jézus Krisztussal, tegyen egyé minket a szeretetben a krisztusi közösséggel. 2. Korintusi levél 6. fejezet 6. verse, vagy az Efezusi levél 4. fejezetének 4. verse. Így tudjuk rábízni életünket, azaz jövőnket Isten oltalmára. Így kérjük kegyelmi segítségét ahhoz, hogy a világban minden döntésünket a Jézushoz való hűség, tehát a vele fönntartott szövetség irányítsa. Így tudunk magunk is áldássá válni a körülöttünk élők számára. Így lesz keresztény életünk alapja, jövőnk lényege, az Istentől kapott ajándékról szóló beszédünk és tetteink megnyilatkozó tanúságtételünk. Kedves rádióhallgatók, már ez a rész is oly gazdagon beszél az áldásnak a fontosságáról. A professzor úr azonban a könyvében még hosszabb részben elmélkedik, egy külön fejezetben az áldás és az elbocsájtásról. Érdemes ebbe is beletekinteni. Újra fölemlíti a professzor úr, hogy a mennybe menetelekor eltávozó Krisztus utolsó mozzanata az áldás volt apostolai felé. Érthető módon az eukarisztikus ünneplés befejező egységeként ezt jeleníti meg a pap. Szent háromságos formulában. Így ír erről a professzor úr, a Szent háromságos formula összegzi az egész üdvtörténetet. Azt, hogy mit tett értünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek elküldésével. S ez a szemtanúk, az apostolok hitében megragadható. Ezért az egyház az első 1000 évben, és ez nagyon érdekes mozzanat, érdemes hangsúlyozni, csak a püspökök adhattak áldást, mint apostol utódok. A papok, a Benedicamus Domino, áldjuk az Urat felkiáltással fejezték be a szertartást. Még ma is van különbség a püspök és a pap szentmisét lezáró áldásában. Gazdagabb a bevezetése. Legyen áldott az Úr neve, hívek válasza, most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében, hívek válasza, aki az eget és a földet alkotta. Minden esetre a mai liturgia már nagyobb ünnepeken, sőt, különböző kiemelt egyházi időszakokban gazdagabb és hosszabb tartalmú áldásformulát is alkalmaz. Például az új misekönyv a nagybőjt egész időszakára minden napra külön áldást ad, egy hosszabb formulát. De a szentmisében találhatók hosszabb, ünnepélyesebb áldásformulák a pap számára elérhető módon a szentmise lezárása után. Kedves rádió hallgatók, innen folytatnánk a következő alkalommal, és lassan tényleg befejezzük a szentmiséről szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!